Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, most Ferenc pápának egy aktuális enciklikájával foglalkozunk, méghozzá a Laudato Si, annyit jelent, hogy áldott légy, Szent Ferenc himnuszából veszi ezt a címszót, melyben a Szent áldja az Urat, a világ teremtményei, azt hiszem sokan ismerjük ezt a gyönyörű szép himnuszát Szent Ferencnek, és ezt a himnuszt vette alapul, amikor a világban meglévő teremtés védelmi gondokkal küzdünk, illetve a természetnek a sok-sok problémájával. Roppant aktuális téma, abból is kitűnik, hogy éppen a mai napon a Pázmány Péter Egyetem, ez a Nemzetvédelmi Egyetemmel, a Ludovikával közösen természetvédelmi konferenciát tart, angol nyelven nemzetközi előadók bevonásával, meg a Pázmány Egyetemnek a tanáraival, de még Rómából is jöttek előadók, akik az egyetemen most Budapesten ezen a napon előadást tartottak, a Nemzetvédelmi Egyetem és a Pázmány komprodukciójában, de éppen így nézegettem az újság híreket, vagy a egyházi híreket, hogy van olyan egyházi iskolánk, aki nem ősszel, amelyik nem ősszel, hanem például egy hónapja tartotta a teremtés védelmi hetet. Mert úgy gondolom, nem kell arról különösebben bizonyítékokat szerezni, hogy a természet világa megbomlott, hát elég csak a mi mostani helyzetünkre gondolni, vagy ott van egy Olaszország, tavaly a Pó folyó annyira kiszáradt, hogy alig volt benne víz, most meg elárasztja Észak-Olaszországot, meg azok a részeken még haláleset is van, de itt nálunk is ilyen rendszertelen, meg fölfordult rend van, ahhoz képest is, amit akár csak mi ismerünk, mert 40-50 évvel ezelőtt, de még több idővel előtt azért sokkal egyenletesebb volt a négy évszak és a természet. Tehát ezzel foglalkozni kell, és Ferenc pápa az első enciklikáját, mert a hitről szóló ilyen apostoli buzdítása az ő saját szavával mondva egy négykezes munka volt, ugyanis a hit évének a végén Benedek pápa írta hitről egy apostoli buzdítást, de nem fejezte be. És Ferenc pápa volt az, aki befejezte, kettőjüknek a műve. De mint önálló munka, ez az áldott légy Laudato Si kezdetű enciklika a közös otthonunk gondozásáról szól, ez még a pápaságának az elején jelent meg, és hát nagy visszhangot kapott, mert erre nagyon sokan érzékenyek. Sokan leegyszerűsítették ezt a enciklikát, csak egy ilyen környezetvédő dolognak gondolták, de sokkal több adnál. A közös otthonunk, amiben benne van az ember, benne van a kultúrája, benne van a történelme, mindenre utal. És hát a pápa több alkalommal is szólt ebben a témakörben, és hogy még bővítsük az erről szóló irodalmat, egy olvasókönyvet adtak ki hozzá olyan címmel, hogy Földanyánk. Ez megjelent, ez az enciklika még, ha jól tudom, 13 elején, vagy 13-ban, és a másik pedig, hát 19-ben, olyan, mint egy olvasókönyv az irodalmi könyveink mellett. Pápának különböző alkalmakkal elmondott beszédei, írásai vannak benne ebben a témakörben, és a Bartolomeosz, ökumenikus pátriarka előszavával jelent meg. Érdekes módon itt úgy van írva, hogy Bartolomeosz. De mi Bartolomeosznak is mondjuk, éppen Kránitz professzort kérdeztem, mondom, hogy van ez? Hát azt mondom, nem, hogy elírták. De nem valószínű, mert ott van például Nagyszent Vazul, mi Vazulnak mondjuk, de például az ortodoxok meg Bazilnak mondják. Tehát a B-ből V lesz. Na, a lényeg az, hogy ez az ökumenikus pátriarka nagyon nagy apostola a környezetvédelemnek, ő Isztambulban él, és hát nagyon jó barátságban van a Ferenc pápával, illetve hát a katolikus egyházzal. Ez nem mindig volt így. Az 1964-es szentföldi találkozása óta Athenagorasz konstantinápolyi pátriarkának, illetve VI. Pálnak kezdődött egy új fejezet a katolikus egyház és az ortodoxia történetében, amikor közösen bocsánatot kértek Istentől egymástól, visszavonták a közösítést, és hát keressük azóta is az egységnek az útját. Most ez a ukrán háború sajnos magában az ortodoxiában ver éket, és megnehezíti az egység törekvést. No, tehát ez az első enciklika abban hívta fel önmagára a figyelmet, hogy nem mondjuk megszokott módon a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz, diákonisaihoz, vagy esetleg a híveihez szól, hanem minden emberhez. Mivel, hogy itt minden embert érint, tehát az éghajlatválasztozás az mindenkit érint jó vagy rossz irányba. Mert a pápának egy ilyen visszatérő gondolata, hogy minden mindennel összefügg ebben a világban. Tehát nem lehet csak kiszakítani és önmagában nézni egy dolgot, hanem most mondom, hogy katolikus, egyetemes módon kell szemlélni. És hát 6 fejezete van az enciklikának, abban van egy helyzetfölmérés. Hát bizonyára, hogy kért természettudósokat a pápa, akik kidolgozták azt a részt, amikor a speciális gondokat, problémákat fölveti. Ez a helyzetfölmérés, utána volt egy ilyen fejezet, hogy a keresztény látásmód, mert mi nem úgy nézzük ezt, mint ahogy például a zöldek nézik a nyugat-európai pártok. Mert azok roppant egysikúan nézték ezt, szinte kisarkítottan, és most látjuk a háború idején, hogy szinte önmagukat megtagadva megfeledkeznek arról, hogy nem érdekli már őket úgy a világ békéje, a háború ellenesség, mint korábban, mert akkor harcosai voltak neki. Hát Ukrajnát porig bombázzák, nem szólnának föl a zöldek, hogy hát már csak ezért sem volna szabad háborút folytatni, nem beszélve az ember életekről, meg a lebombázott kultúráról. Tehát mi nem zöld párt vagyunk, ezt ki kell jelenteni. Egyébként a zöld pártnak van ilyen ateista irányulása is, némelyek szerint mondják, hogy egy mai kommunizmusnak a megfelelője, ami olyan, mint a görög dinnye, hogy kívül zöld, belül meg vörös. Tehát, hogy egy ilyen alakulat helyett mi mindig összefüggésbe hozzuk magával a Teremtő Istennel. Akkor beszél a válság emberi okairól is, mert van emberi oka is. Hát, hogy most egy háború mit csinál, azt hiszem, nem kell különösebben ecsetelni, hogy mit hozhat a természet számára, vagy mit hozott egy Csernobil annak idején. Aztán beszél arról, hogy átfogó ökológiai javaslatokat tesz. Aztán a párbeszédet kell folytatni az összeszereplővel, mint ahogy a pápa most a háború kérdésében is ezt fontosnak tartja, hogy nem lehet azt mondani, hogy veled szóba si állok, mert te ez meg az vagy, akkor soha nem lesz béke. Kezdjük el a párbeszédet. És hát az utolsó fejezete pedig a környezettudatos nevelést veszi alapul, benne azt, hogy mindannyiunknak felelőssége van, hogy ezt el kell kezdeni gyerekkorban. Hát ez így van. Hát azt lehet mondani, hogy a régi paraszti kultúrában egy gyerek magába szívta már azt, hogy vigyázni kell, takarékosnak kell lenni. Hát én visszaemlékszem rá, gyerekkoromban nemhogy nekünk, senkinek nem volt kukája, ott nem jött kukáskocsi, mert vagy föletettük az állatokkal, vagy ment a trágyadombra, vagy eltüzeltük, mit tudom én, a kukoricaszárnak a ízikét, vagy ha összetörtek cserepek, akkor azt nagyon mélyen leásták a földbe, de nem kellett külön kukának lenni, mert egy olyan szerves gazdaság volt a régi paraszti gazdaság, hogy mindennek meg volt a helye, de nem engedtek teret természetesen a pazarlásnak. Na most, hát a környezettudatos nevelés különösen olyanoknak, akik városi kultúrában élnek, különösen azért is, mert ma az emberiségnek zöme városi kultúrában él. Hát most én nem tudom, itt olvastam, vagy a pápa mondta el ezt a történetet, hogy hát ő bár városi gyerek volt, de ő azért kim volt a sokat a ilyen rokonság által a természetben, aztán volt valami felnőtt iskolatársa, aki kihívta a többit, hogy gyertek, mert van ott egy nagyon beteg tehén, hát hívjuk az állatorvost. Tehát nem tudta megkülönböztetni, hogy ez a tehén éppen ellett, hogy az nem betegség volt, hanem hát ellett az a tehén, hogy meg kell magyarázni, nem tudnak már semmit a mai gyerekek, épp úgy elgondolkodtam. Valaki mondta, hogy állatsimogatásra vitt kisgyerekeket, nem tudom hová. Aztán elgondoltam, ami nekem kötelező volt, mikor a tehenet meg a lovat is csutakoltam, azoknak ez most egy ilyen olyan foglalkozás, hogy úgy lehetnék fizetnek is érte, hogy ottan simogathatják az állatokat. Tehát ilyen a világ. No, és hát a természetvédelemnek azért van nagy-nagy előzménye a katolikus egyházban. Hát kezdve azon, hogy ott volt egy Szent Ferenc, aki gyönyörű szép himnuszban megénekelte a Isten teremtette világot, és hát azok a gyönyörű szép ilyen csodálatos történetek, hogy prédikálnak madaraknak, halaknak, jóban van a gubiói farkassal. Ezek mind olyan példázatok, hogy Szent Ferenccel visszaállt az Isten alkotta teremtés rendje, mint ahogy Jézus megkísértésének a történeténél egy ilyen mondata van Márk evangélistának, hogy miután legyőzte a sátán kísértéseit, vadállatok közt élt, és angyalok szolgáltak neki, hogy Jézus visszaállította azt a rendet, ami a teremtéssel megvolt ebben a világban. No tehát, már akkor is voltak előzmények, de az újkorban, az újkori pápák különösen is, hát lehetne azt mondani, hogy már 12. Pius is kezdte, mert roppant ellene volt a háborúnak, és ő mondta, hogy a háborúval minden elveszett, a békével mindenki nyerhet. És amikor volt a kubai válság, 1963-ban, akkor Szent 23. János pápa kiadta a Pacem in Terris kezdetű, békét a földnek kezdetű enciklikáját, ami nem csak a háború és a leszerelés, hanem tényleg a föld védelméről is szólt. 6. Pál pápa pápasága alatt felszólalt az ENSZ-be, illetve elment a FAO-ba, azaz ENSZ-nek a ilyen élelmezésügyi szakosztálya, mondhatnám, és ott a világ élelmezéssel kapcsolatos problémákat fejtegette, és ő mondta, hogy a mértéktelen ipari civilizáció ökológiai katasztrófát tud okozni. Hát ezt mondta több mint 50 évvel ezelőtt. Szent II. János Pál pápa is. Ugyan ő is főszólalt az ENSZ-ben, és beszélt a humán ökológiai válságról, arról, hogy a mai világunk, a jóléti világ, az ráállt arra, hogy termelj, fogyassz, dobd el. És ez így van. Tehát sok mindent úgy készítenek el, hogy ne is lehessen javítani, hanem el kelljen dobni. Hát vannak olyan használati tárgyaink, amit ma már nem viszünk javítani, mert többe kerülne. Legfőképpen ott vannak az új autók, hogy minden estük kicserének már benne részeket. Nem úgy, hogy megbütykölik, hát még én magam is a Trabantomat szereltem, megcsináltam rajta kis dolgokat. Most ki kell dobni az egészet, használhatatlanná válik minden. Termelj, fogyassz, dobd el. És minél magasabb, idézőjelbe téve, a civilizáció annál több szemetet termel. Ahogy említettem, régen alig volt, most meg olyan méretetlen mennyiségű nejlon, meg minden szemetet termelünk, hogy már az óceánok is tele vannak vele. Erről szólt II. János Pál pápa. 16. Benedek a maga filozófikus gondolkodásával visszanyúlik ugye a mélybe, és azt mondja, hogyha mi vagyunk magunknak a végső mérce, tehát nincs egy fölsőbb tekintély, nincs egy isteni tekintély, mi marad? Akkor erre a földre marad az, hogy carpe diem, szakítsd le minden órának a virágát, hedonista módon élj és pusztíts. Ne törődj semmivel, mert úgyis egyszer élünk. Az élet célja semmi más, jó evés, jó ivás, meg lehetne fokozni. Tehát az ateizmussal párhuzamosan nő az embernek a természet ellenessége és hedonista életmódja. Az a Bartolomeusz, akiről szót ejtettem, az pedig már azt mondja, hogy a természet ellen elkövetett bűnök olyan bűncselekmények, amelyek Isten, hiszen ő teremtette ezt a világot, és önmagunk ellen is valók. És ez így igaz. Ferenc pápának nevéhez ő méltón Szent Ferenc volt a példaképe, az a magasztalás, amit Szent Ferenc mond. Úgy gondolom, hogy mindenki ismeri a himnuszt, hogy magasságos mindenható jóságos úr, tiéd a dicséret, a dicsőítés, az imádás és minden áldás, és minden teremtményt, amit akkor látni lehet egy szabad szemmel, napot, holdat, csillagot, folyóvizeket, mindent megköszön, és ami ebben a világban van, a földanya nővérünket, mindent, és azt kéri, hogy ebben a világban mi békességesen éljünk, és a halált is úgy fogadjuk, hogy az Isten világára nyit ajtót, de csak akkor, ha a második halál, tehát az örök kárhozat nem lesz a részünk. A pápa, említettem, részletezi a problémákat, amit úgy gondolom mindannyian tudunk, a környezet szennyezést, a fölmelegedést, a víz problémáját, hogy valahol abszolút nincs víz, valahol nagyon sok van, a vegyszerezést, aztán az északi sarknak az olvadását, a biológiai sokféleségnek, a diverzitásnak a megszűnését, hogy növények, állatok kipusztulnak. Hát ezt magunk is láthatjuk, hogy hát közel sincs annyi ének és madár, mint régen volt. Tehát se fecskék, se másféle madarak nincsenek úgy, mert hogy a kemizálással, a vegyszerezéssel sok minden elpusztul. És így mondják, hogy megnövekedett az ökológiai lábnyomunk. Tehát a Földön az életünk nyomot hagy, de a Föld regenerálódik. Viszont, hogyha sokkal többet fogyasztunk, mint amit a Föld termelni tud, akkor ez egy végzetes pusztuláshoz visz. Van egy világméretű egyenlőtlenség, aztán van a mindenáron való haladás, mitusza, a kizsákmányolás, és hát most különösen is aktuális a háborúnak a pusztítása ellen tiltakozni. Hiszen az, amit a háborúra most költünk ebben a másfél-két évben, az emberiség nagyon sok problémáját meg tudta volna oldani. Van egy fejezet, ami lehetne így mondani, hogy egy bibliai fejezet, a teremtés evangéliumáról szól, az Ó és Új Szövetségi kinyilatkoztatás alapján elmondja, hogy Isten mindent jónak teremtett. Látta Isten, hogy jó. Jónak teremtette a világot. Az embernek nem csak azt mondta, mikor megteremtette, hogy uralkodjon rajta, hanem művelje és őrizze a földet. Benne van a teremtés könyvébe. És Isten szabályozza a teremtményekhez való viszonyt. Ha megnézzük a mózesi törvényeket, a másodtörvénykönyvet, ott nem csak 10 parancsolat van, amit úgy általában ismerünk, hanem egész aprólékos parancsolatok is. Még olyan is, hogy a fészkén ülő madárt nem szabad bántani, mert az kelti ki a tojásait, meg sok minden benne van. És ebben a teremtés evangéliumában benne van a nagy hálaadás. A zsoltárok sorra veszik a teremtményeket, és mindenre azt mondják, hogy dicsérjék az Istent, és hálát adnak érte. Benne van a teremtés harmóniája, amiben benne van, hogy van munka, van pihenés, kultikus ünneplés és szabbat, az a nyugalomnak a napja. És ilyen nagyon emberi, antropológikus módon mondja, hogy Isten is megpihent a teremtés után. Hozzá tartozik a teremtéshöz a megpihenés, a munkához a megpihenés, és a zsidóknál volt a jóbelév, amikor egy évig 50. évben pihenni hagyták a földeket, gyűjtöttek annyi élelmet, amennyit csak lehetett, és volt egy ilyen pihenő év, amikor sok mindent visszaállítottak a régi rendjébe, még a eltulajdonított vagyonok is visszakerültek. És hát a Szentírás fölszabadította a tudományra a világot. Tehát nem mondta azt, hogy a természet az egyenlő az Istennel. Van isteni eredete, de nem egyenlő az Istennel. Hát, ugye vannak ezek a természeti vallások, vagy voltak a görög világ mitológiai vallásai, hát a természet erői egyenlők voltak az Istennel. Tehát Indiában sok mindennek ilyen abszolút szent jellege van, nem lehet a szenteinhez, meg mit tudom én, a majmokhoz, meg semmihez hozzá nyúlni, mert azok, mintha maguk az Isten megnyilvánulásai lennének. A keresztény tanítás, de már a Ószövetség is, fölszabadított a tudománynak a művelésére, a kutathatóságára, de ugyanakkor minduntalan előhozza azt, hogy vigyázni kell, mert a kutatás véglegességig nem vihető. Ma ott van a nagy probléma, hogy az embernek kísértése támad, hogy mindazt, amit megtehet, vagy meg tud tenni, azt megtegye. És nincs etikai és egy morális gát. Ezért van az, hogy olyan határátlépések vannak a természet területén, ami fölveti a bűnösség kérdését, sőt magát a bűnt is. Mert ha egyszer a természet rendjét óvni kell, akkor azért az emberi természetet is kell óvni. És minden bizonnyal, hogy a nem átalakítási, tehát nem a igen, meg nemre gondolok, hanem a nemiségünknek a megváltoztatása, ez egy természet ellenes beatolás. Jézus ezt mind jóvá hagyja, és hát vannak csodálatos példázatai a természetről. Figyelte a időjárást, mikor lesz vihar, mikor lesz szél, a napjárását figyelte, a madarakat figyelte, a növényeket figyelte, példát vett róluk, és Istent magasztalta. Máté 6. fejezeteiben olvasható ez, hogy nézzétek az ég madarait, a mezők lilomait, nem vetnek, nem szőnek, és mégis hogy megvannak. Tehát ha az Isten így gondoskodik ezekről, akkor nekünk is ebben a gondviselésben bízni kell. Meg kell, hogy emlékezzek Hajnald bíboros úrról, hiszen ő, Hajnald Lajos, nagyon nagy botanikus volt. Pár évvel ezelőtt a Természettudományi Egyetemen, vagy múzeumban volt egy kiállítás. Megtekintettük valami 100 000 növénynek a lenyomtatott fajtáj mintája ott van, és mindhez van egy kis szakszerű leírás. Hát ugye latin nyelven, a botanika akkor latin nyelven írta a növényi meghatározást, és ebben nagy munkája volt Hajnald Lajosnak. És egy alkalommal egy botanikus kollégáját méltatta az akadémián, és a következőt mondta ott a méltató beszédben. Egy Fülöp nevű, Palatore Fülöp nevű kolléga volt. Ezt 1878-ban mondta egy ilyen ülésen. Velem együtt tapasztalatból tanulják meg önök is, hogy midőn talán a hivatásszerű nehéz munkában lankad az önök ereje, midőn szeretetlenség zavarja a lelkök nyugalmát, igéző és az élet őszhajak jelezte alkonyán is megőrizzék az élet frissességet, a kedély derültséget, és legbájosabb teremtményeiben bámulják, s örvendezve dicsőítsék a teremtőt. Hát ugye egy ilyen 19. századi nyelvezettel mondja el, hogy ez a teremtett világ, a botanika, az az embert meg tudja nyugtatni. Hát valóban, ha valaki dolgozik a kertjébe, az még az idegrendszerére is jó hatással tud lenni. Tehát maga Jézus is ezt különösen meglátta és elmondta. Tehát ez csak arra példa, hogy maga a Biblia fontosnak tartja a teremtés rendjét fölismerni, Istent érte magasztalni és őrizni. És hát a pápa ennek nyomán átfogó környezeti, gazdasági, szociális, ökológiai ilyen gondolatokat ad, a közjó, az igazságosság és a történelem iránti felelősségünkben, mert van egy olyan fejezet ebbe, hogy mit hagyunk magunk után, a következő: milyen világot szeretnénk hagyni azokra, akik utánunk jönnek, a gyermekekre, akik most nőnek fel. Ez a kérdés nem csak elszigetelten a környezetre vonatkozik, mert nem lehet elkülönítve tárgyalni a témát. És akkor ezt előhozza ebben a olvasó könyvében is, és azt mondja, hogy ezt az Isten teremtette világot nem a szüleinktől örököljük, hanem az utánunk következőktől, a gyermekektől kapjuk meg ajándékba, örökbe, hogy nekik, hogy használatra, hogy odaadjuk nekik. Szóval ez érdekes gondolat, hogy nem az elődök iránti vonatkozásra gondol, hanem arra, hogy ez a utánam következőké, a gyermekeké, akiknek legalább olyan, hanem jobb állapotban kellene átadni, meghagyni, mint ahogy mi kaptuk. Az emberi élet őrzése, a bolygó őrzése, ezek mind ilyen hosszan kifejtett témái a pápának, meg lelki motivációk a teremtés megőrzéséhez. És hát cselekvést segítő szempontokra hívja fel a figyelmet. Nemzetközi szinten, ezért is mondja, hogy ő nem csak a hívekhez szól, hanem minden emberhez, hogy hát hallgatnak a szavára, mert nekünk tudatára kell ébrednünk, hogy saját méltóságunk forog kockán. Mi vagyunk a leginkább érdekeltek abban, hogy lakható bolygót hagyjunk a minket követő emberiségre. Ez egy értünk játszódó dráma, mert azt a kérdést szegezi nekünk, hogy mi az értelme életünknek ezen a földön. Nekünk ez a föld adatot. Egy ilyen csillagász futurológusokkal beszéltek az egyik ilyen tudományos műsorban, hogy pár év óta a naprendszeren kívüli nagyon sok bolygót föltaláltak, mert ugye van a naprendszerben is bolygó, de a naprendszeren kívül is vannak olyan bolygók, amiket föltaláltak. És kérdezték tőle, hogy mit gondol, oda költözhet az emberiség? Azt mondja, nem, egyáltalán nem. Tehát ott az életföltételek, meg egyáltalán oda menni nem lehet, hát fénysebességnek sokszorosa kellene sokszor, vagy évek kellenének, hogy odaérhessünk. Úgyhogy hát nekünk ez az egyetlen föld adatot, amire vigyázni kell. És ezért van ez a szlogen, hogy gondolkodj globálisan, de lokálisan cselekedjé. És hát a természetvédelemnek a forrása nagyon, vagy fokozása fontos. A vallásoknak is párbeszédben kell egymással lennie, mondja Ferenc pápa. Bartolomeusz is azt mondja, hogy van valamiféle ökológiai ökumenizmus is, hogy meg kell látni, hogy a többi vallásnak is föl kell hívni a figyelmét, hogy együttesen fáradozzunk ezért. Ezért is van olyan, hogy van teremtés hete. A protestánsok mindig szeptember elejére teszik a teremtés hetét. Valamiképpen mi is bekapcsolódunk, mert abban az időben szokott lenni a termény hálaadás is, amikor erre gondolunk, mert ugye ebbe a keretbe van betéve liturgikusan a természetre való gondolás ősidőktől fogva az Anyaszentegyházban, hogy van egyszer a búzaszentelő, amikor Isten kegyelmét kérjük, hanem csak a búzára, hanem mindenre, ami megterem, és aztán van a végén a terményhálaadás, és hogy van itt egy ünneplés, hogy fölmagasztosul a teremtett világ. Nem Isten, mint ahogy mondtuk, de fölmagasztosul. Így olvassuk a jelenések könyvében, hogy új ég és új föld lesz. Tehát amit Isten teremtett, az nem semmisülhet meg mindenestől. Tehát át is alakul, de valamilyen formában megmarad. Fölhívja a pápa arra a szép gondolatra a figyelmet, hogy ebben a teremtett világban, aminek mi is részesei vagyunk, hiszen a biológiai részünk az teljesen a teremtett világból való, mint ahogy a hamvazáskor mondjuk, hogy porból lettél, sporrá leszel. Tehát ebből a földből vétettünk és visszatérünk biológiai vonatkozásban, hogy ez a teremtett világ fölmagasztosul az eukarisztiában. Mert az a kenyérnek és a bornak az aposteózisa, tehát a megistenülése, hiszen a kenyér többé már nem kenyér, hanem Krisztus teste, bár megőrzi a színekben a kenyérnek a jellemzőit, és a bor is Krisztus vérévé válik. És hogy ezt őriznünk kell, és a környezeti problémáknál a párbeszéd fontosság, ezt nagyon mondja a pápa, de már a János Pál pápa is mondta ezt a fogalmat, hogy kell ökológiai megtérés. Mert Jézus kezdte a nyilvános működését azzal, hogy térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében. Ott a megtérés a metanoia szóhoz volt kötve, az értelem, hogy a mi gondolkodásunk megfordításához, megváltoztatásához, a mentalitásunknak. Mert Jézus azt mondta akkor, hogy gondolkodj el, és az életviteleden, a bűnös életviteleden változtass. Ez a megtérés. Térjetek meg, gondolkodj el, értelmeddel. És a pápák azt mondják, hogy kell egy ökológiai megtérés, hogy föl kell fedeznünk azt, hogy itt van ez az egyszerű és egyetlen világunk, tehát másként kell hozzáállnunk, mint az ipari forradalom óta. Mert ahogy említettem, a mezőgazdasági kultúrákban nagyon megbecsülték a teremtett dolgokat, és föl is használták annak rendje módja szerint, és a mezőgazdasági kultúrában, fogalmazzunk így, a paraszti kultúrában elvétve volt Isten tagadó, ateista. Nem volt. Ha más nem úgy, hogy kérte az Istent, hogy legyen eső, vagy ne legyen vihar, villámlás, elvétve, szinte nem is volt. Az ipari kultúrába jött az Isten tagadás, mert abban benne volt az, hogy mi mindent meg tudunk csinálni. Mi mindent megalkotunk, és ott jött ez a gondolat, hogy Isten nélkül materialista módon élünk, és főként a kabzsi kapitalista termelés mód volt az, amelyik fölforgatta a világot. Nem véletlen, hogy Szent II. János Pál pápa a centésimus annus, a századik év, a rerum novarum, a 13. Leó pápának az újkorhoz hozzászóló nagy enciklikájára reagált 100 év múlva, mert abban benne volt már a kapitalizmusnak, meg a kommunizmusnak is az árnyoldala, de a kapitalizmusnak is óriási árnyoldala van, hiszen ott a tőke számít, a pénz számít a kapitalizmusban, és ez nem azt jelenti, hogy ne legyen magántulajdon. Ezt mondja az egyház, hogy magántulajdon megilleti az embert, de nem abszolút a magántulajdon, hanem valamiképpen a közösségi érdeknek kell ezt szolgálnia, és hát itt ennél az ökológiai megtérésnél ilyen 4-5 felszólítást mond a pápa, hogy vegyük számba ezt a dolgot, lássuk meg, a világ ajándék volt, tehát, hogy Istentől kaptuk. Legyen bűnbánatunk, hogy amit nem jól csináltunk. Egyfajta fölajánlásunk, hogy bizonyos dolgokról lemondunk annak érdekében, hogy maradjon az utókornak is, és kialakítjuk a testvériességet. Vagyis gondolunk arra, hogy a világnak van egy szegény része, van egy elmaradott része, hogy azokon is segíteni kell. A Ferenc pápa itt több imádságot is megfogalmazott, és egyiket itt el is imádkoznám. Áldunk téged, atyánk, minden teremtményeddel együtt, melyek erős kezedből kerültek ki, a tieid telve vannak jelenléteddel, és gyengít szereteteddel áldott légy. Isten fia Jézus, általad teremtetett minden, testet öltöttél Mária anyai méhében, e föld részévé lettél, és emberi szemmel nézted a világot. Ma benne élsz minden emberi teremtményben, föltámadottként dicsőségben áldott légy. Szent lélek, te világosságoddal az atya szeretete felénk irányítod ezt a világot, és kíséred a teremtés fájadalmas sóhajtozását, de ott élsz a mi szívünkben is, hogy jóra ösztönöz minket, áldott légy. Egy és hármas Urunk, végtelen szeretetű, csodálatos közösség, taníts meg, hogy meglássunk téged a világ mindenség szépségében, ahol minden rólad beszél, indíts minket dicséretre és hálára minden egyes teremtményedért. Add meg a kegyelmet, hogy szoros egységben érezzük magunkat mindazzal, ami létezik. Szeretet Istene, mutasd meg helyünket ebben a világban, hogy szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön, hiszen te egyikükről sem feledkezel meg, Világosítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait, hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől, szeressék a közjót, segítsék a gyengéket, s legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk. A szegények és a föld ezt kiáltják. Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és világosságoddal, hogy védjünk minden életet, hogy egy jobb jövőt készítsünk elő, hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa. Áldott légy. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.